Kincsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Atya halála után a Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatott Carlo Acutis szenti avatási szertartásának elhalasztásáról. Ferenc pápa halálát követően azonnal bejelentették, hogy elhalasztják az április 27-ére tervezett szentmisét és Carlo Acutis szenti avatási szertartását, amelyet a serdülők jubileumának idejére, húsvét második vasárnapjára, az irgalmasság vasárnapjára tervezték. A Szentszéki Sajtóközpont közleményt adott ki Ferenc pápa halálának hivatalos megállapításáról és koporsóba helyezéséről. Miután értesült Ferenc pápa haláláról, Kevin Joseph Farrell bíboros, az egyház kamerlengója a pápák temetéséről szóló liturgikus könyv előírásai szerint április 21-én hétfőn este 20 órakor végezte a szertartást, amelynek során hivatalosan megállapították a halál bekövetkeztét, és koporsóba helyezték a Szent Atya holttestét. Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója elmondta, a Szent Atya holttestének a Szent Péter Bazilikába való átszállítására, hogy minden hívő leróhassa kegyeletét előtte, április 23-án szerdán reggel kerülhet sor. Ennek módozatait a mai napon állapítják meg és közlik a bíborosok első kongregációját követően. Ternyák Csaba egriesek is búcsúzik az atyai házba hazaköltözött Ferenc pápától. Közleményében azt írta, megrendült szívvel értesültünk arról, hogy Ferenc pápa földi útját befejezve 2025. április 21-én hazatért a mennyei atyaházába. Kérem az egri főegyházmegye papságát és hívő népét, hogy buzgón imádkozzunk a Szent Atyáért, fogalmazott az egri érsek. Hozzátette, kérem, hogy minden templomra és egyházi fenntartású intézményre tűzzék ki a fekete zászlót, amely Ferenc pápa temetése napjának estéjéig maradjon kint. Továbbá kérem, hogy minden templomban mutassanak be egy szentmisét az elhunyt Szent Atya lelki üdvéért, amelyre 5 perces harangzúgás hívja a híveket a közös imádságra. Az érsek hozzáfűzte, emlékezzünk tisztelettel és szeretettel Ferenc pápára a 2025-ös szent év mottója jegyében. A remény nem csal meg, a remény bátorságot önt belénk. Székely János szombathelyi megyés püspök is búcsúzik Ferenc pápától. Mint írta, a Szent Atya közel tudta hozni az emberekhez a kereszténységet, a hitet, az evangéliumot, közvetlenségével a szegények iránti egészen különleges figyelmével, szeretetével. A megyés püspök hozzátette, Ferenc pápa rögtön megválasztása után úgy döntött, hogy elegáns autókba nem fog beülni. Ezt az egyszerűséget képviselte a névválasztásával is, amely Assisi Szent Ferenc nevére utal. Az ő hangja nagyon hitelesen szólt egy igazságosabb gazdasági rendszerért, az emberi kultúra ápolásáért. Profétai hang nagy szellemi és vallási tekintély volt az egész emberiség számára. Hálásak vagyunk életéért, zárta szavait Székely János szombathelyi megyés püspök. Hálát adunk Ferenc pápa szolgálatáért, aki krisztusi szeretettel fordult a teremtett ember és a teremtett világ felé. Olvasható a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnökségének magyar távirati irodához eljuttatott közleményében. Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke és Fischl Vilmos főtitkár által aláírt közleményben úgy fogalmaztak: egy olyan egyházfőt köszönünk meg az Úrnak, aki Isten dicsőségét úgy szolgálta, hogy krisztusi szeretettel fordult a teremtett ember és a teremtett világ felé. Hitelesen szót emelt mindazokért, akik ebben a világban bármiféle módon a peremen élnek. Testiekben, lelkiekben, anyagiakban, miközben elkötelezettje volt a lakott föld megőrzésének. Magyarország a normalitás szigete, őrizzük népszokásainkat, a család, valamint a teremtett világ rendjét és szépségét, hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter húsvét hétfőn a Gödöllői Királyi Kastélyban. A miniszter az ünnep kapcsán hangsúlyozta a családi programok fontosságát, mivel, mint fogalmazott, a feltámadás mellett családjaink jelentik a nemzetünk reményét. Végül a keddi időjárásról. Sok napsütés várható gomoly felhőképződéssel. Napközben kisebb számban kialakulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 22 és 27 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a budai elit gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani, Mikszát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember ünnepi dupla lapszáma. A tartalomból: születés és feltámadás, Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek húsvéti elmélkedése, igent mondani Mária mosolyával, Molnár Rita a nevelőszülői hivatásról, csillog-e a szemedben az életöröm, beszélgetés Elek László jezsuita szerzetes iskola lelkésszel, Passióktól a Messiásig, Bősze Ádám a húsvéthoz kapcsolódó klasszikus művekről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Április 22-én, kedden.
Jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a mai napot is. Köszöntlek mai nap. Igen, köszöntlek téged, bármilyen esemény is tegyen emlékezetessé. A megpróbáltatásban, a gyászban, mindenben és mindenütt te ott vagy, Uram. Nem mintha akarnád a rosszat, de az, hogy nem lépsz közbe, csak azt jelenti, te tiszteletben tartod az emberi szabadságot, és az megfelel a te kifürkészhetetlen terveidnek és céljaidnak. Add meg hát nekünk, hogy alávessük magunkat azoknak, mint hogy tudjuk, minden javukra válik azoknak, akik szeretik Istent. Adj bátorságot a lesújtottaknak, és add vissza a reményt a kétségbe esetteknek. Dicsőség neked, Istennek bölcsessége, dicsőség neked mindig és mindenütt, e mai napon is. Amen. Napindító gondolatunkat ezúttal Alexandru Vlahuta, román költő és író fogalmazta meg. Szerinte legyőzhetetlen az, ki hittel száll harcban. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító gondolata, kedves hallgatóink. Műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. Ezután a hasznos információké lesz a főszerep, hiszen közlekedési információkat ismertetek majd az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A várható időjárással is ejtek részletesen néhány szót, és még orvos-meteorológiai jelentéssel is várom Önöket. Fél hét előtt pár perccel pedig meghallgatjuk a nap versét. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Majd a folytatásban Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből olvas fel egy újabb részletet Varga Ildikó. 7 órakor pedig kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Utána visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. Majd 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Boldog Ceferino, cigány vértanú életéről beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. A folytatásban a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval jelentkezünk, 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket egészen 8 óráig. Ha tehetik, maradjanak velünk. Műsorainkhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Most következő egészségügyi perceinkben az állatasszisztált pedagógiáról beszélget Hock Andrea, lóasszisztált pedagógiai foglalkozás vezetővel, mozgásfejlesztővel, a Sei Mozgásjavító Általános Iskola munkatársával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ennek a programnak a jelenlegi kedvezményezettjei vagy résztvevő gyermekei kizárólag a bükkábrányi gyerekek?
Így van. Jelen pillanatban egyetlen egy napot tudunk dolgozni ezen a pályán, és itt tele is van az órarend a három csoporttal, mert mind a három csoport egy körülbelül másfél órás, 90 perces foglalkozáson vesz részt, és így reggel 10-től délután 4-ig teljes kihasználtság alatt van a pálya is, illetve a tornaterem, hogyha kutyás foglalkozás van.
Visszautalva az előző beszélgetésünkre, ami ugye jó néhány hónappal ezelőtt történt, akkor nagyon büszkén mondta, hogy itt Bükkeábrányban valóban egy példaértékű összefogással épült meg ez a lovaspálya. Elégedettek lettek vele? Olyan lett a pálya, amilyennek megálmodták?
Teljesen olyan lett, és ez azért is annak is köszönhető szerintem, mert nagyon rugalmasak voltak az építők, illetve a kivitelezők, tehát már az építés folyamatában aktívan bekapcsolódtunk. A férjem ő fizikai munkával, és én pedig csak elméleti segítségként, tehát hogy az első alapkőletételtől ott lehetünk a végig, tehát tényleg maximálisan megfelel az igényeknek.
És ez a példaértékű összefogás, amiről beszélt korábban, illetve most is, ez folytatódik Bükkeábrányban? Hiszen én azt gondolom, hogy akár itt a lovaspálya környékén, vagy a program vonatkozásában, hát mindig lesz olyan feladat, ahol jól jön majd ez a példaértékű összefogás és segítség.
Én úgy gondolom, hogy egy nagyon aktív közösség formálódott ezzel a projekttel kapcsolatban. Bármilyen eddigi ötletünk volt, vagy kihívás felmerült, mindig akadt a közösségen belül egy olyan ember, aki megoldást tudott találni. És a fél éves kérdőívezés, amitnek már megvannak az eredményei, azt mutatják, hogy mind a gyerekek, mind a szülők elégedettek ezzel a programmal. Vagyis most ezt nem pontosan mondtam, a gyerekeknek vannak meg a kérdőíves felmérései, a szülőké most lesz kitöltve, de azt gondolom, hogy az eddigi eredményeik azt mutatják, hogy ez egy igazán hasznos projekt.
Azt mondta nekem, amikor előzetesen megkerestem, hogy folytassuk ezt a témát itt a Csillagpont Rádióban, hogy azért természetesen a felmérések arra is rávilágítanak, vagy ráirányítják a szakemberek az önök figyelmét, hogy azért lehetnek hibák, lehetnek olyan tanulságok, amelyeket a jövőben szeretnének kiküszöbölni, és hát jobban csinálni. Melyek ezek?
Ami lovas szempontból szerintem a legmeghatározóbb, hogy mindenféleképpen az a bonyolultabb, hogyha az állatokat visszük az iskolába. Tehát ez egy kétélű dolog. Az intézmények szempontjából sokkal rugalmasabb az óraszervezés, hogyha a lovak mennek oda. Azért lovas szakmai oldal szempontjából ez sokkal több csúszási lehetőséget ad. A szállítás, a lovaknak, ugye a lovak is élőlények, volt már olyan pont az első órákon, hogy nem is értünk oda a megbeszélt időpontra, mert egyszerűen az egyik pónink úgy döntött, hogy ő semmiféleképpen nem szeretne fölmenni a lószállítóra, holott előtte hónapokon keresztül mindig és minden körülmények között felment. Tehát itt például az időnek a betartása az egy kicsit így nehézkesebb, nagyobb rákészülés, nagyobb odafigyelést igényel. Ebből a szempontból, ha más helyen szervezünk programokat, talán egyszerűbb a lovak szempontjából, hogyha a gyermekek jönnek ki a lovardába, illetve ami még nagyon sokszor beleszólhat, az az időjárás. Tehát az, hogy minden iskola, vagy minden lovasszolgáltató hely egy olyan 4 évszakos pályát, ami fedett is felépítsen, ez úgy gondolom, hogy a költségvetési szempontból szinte kivitelezhetetlen. Ilyenkor viszont nagyon erősen hat a foglalkozásokra az időjárás, tehát nálunk is volt számtalan olyan, amikor egy kicsit hideg volt a gyerekeknek, vagy elkezdett szemerkélni az eső, és ezzel bizony nem tudunk mit csinálni. Viszont mindig azzal biztatom ilyenkor magam, hogy olyan keveset találkoznak a mai gyermekek az igazi természettel, amikor tényleg esik az eső, tényleg fúj a szél, hogy talán ezt a heti egy alkalmat még így is be lehet vállalni nekik is örömmel.
Elhangzott egészségügyi perceinkben az állatasszisztált pedagógiáról beszélgetett Hock Andrea, lóasszisztált pedagógiai foglalkozásvezetővel, mozgásfejlesztővel, a Sályi Mozgásjavító Általános Iskola munkatársával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. a Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán aszfaltoznak az M3-as autópálya csomópontjában, ahol az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 3-as és a 2-es kilométerek között a belső és a középső sávot zárták le. Az M30-as autópályáról nem lehet felhajtani az M3-as autópályára Vásárosnamény felé, így Mezőkeresztes vagy Helyőkürt felé lehet kerülni. A Budapest felé tartó oldalra vezető ágon, egy sávon továbbra is lehet autózni. A Tornyos-Németi felé vezető oldalon a 22-es és 24-es kilométerek között felújítási munka miatt a külső és a leálló sávot lezárták. A 24-es kilométernél lévő Miskolc dél csomópont le- és felhajtó ága is zárva van. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 46-os és 39-es kilométerek között felújítási munkák folynak, ezért ezt a szakaszt lezárták. A forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 3-as főúton 60 határában építési munka zajlik. Az 56-os és 57-es kilométerek között félpályán halad a forgalom. Épül az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasza. Ezért a 4-es főút Törökszent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbb rendű utakra. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapokon jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. A 37-es főúton Szegilong és Bodrogolaszi között burkolatfelújítást végeznek, a 46-os és 59-es kilométerek között több szakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös irányításra lehet számítani. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Nagybózsva-Nyíri összekötő úton Bózsva és Nyíri települések között felújítják a burkolatot. Az 1-es és 3-as kilométerek között az utat teljes szélességében lezárják, kerülni Kisbózsva felé lehet. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak itt a Szent István Rádióban.
En Puebla bailan así, se pierden en el momento, al ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento, todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más. En Puebla bailan así, se pierden en el momento. Una vez yo la vi, paseando en la calle, sin saber qué decir, y me puse a bailar. Y te pido perdón, soy de pocas palabras, pero mucho mejor. Te voy a enseñar cómo vivir con poca cosa, cómo cazar mariposas con un mar de colores. Yo te quiero pintar con un mar de colores. Yo te quiero pintar. Oh. En Puebla bailan así, se pierden en el momento.
ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento. Todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más. En Puebla bailan así, se pierden en el momento.
Napköszöntő. Reggeli magazin. Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma sok napsütés várható gomoly felhőképződéssel és fátyol felhőkkel. Napközben helyenként késő délutántól estétől egyre nagyobb számban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Legkisebb eséllyel a Dunántúl északi és nyugati részein. Az északi, északnyugati szelet a nyugati ország részben élénk lökések kísérik, míg zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A nagyobb városokban mért kora reggeli adatok a következők. Budapesten 12 fok van, Debrecenben 13, a Kékestetőn 8, Miskolcon 13, Szolnokon és Egerben 12, Encsen 14, Tokajban 13, Hatvanban 11, Gyöngyösen 12, Sárospatakon és Sátoraljaújhelyben 14, míg Törökszentmiklóson és Kisújszálláson 13 fokot mértek a kora reggeli adatok szerint. Orvosmeteorológiai jelentésként elmondható, hogy fronthatástól ma sem kell tartani. Ellenben a jelentős pollenterhelés számos kellemetlen tünet forrása lehet az allergiások körében. A szezon mostanra elérte a legerősebb szakaszában, és egyszerre több mint 20 féle növény virágpora lehet jelen a levegőben. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
A nap verse.
Turmezei Erzsébet. Húsvét után. Húsvét előtt nehéz, szomorú léptek. Húsvét előtt zokogó bús miértek. Húsvét előtt ajtók kemények, zártak. Húsvét előtt arcok fakóra váltak. Húsvét előtt szívek üres szegények. Húsvét előtt kihamvadott remények. Húsvét előtt egy nagy minden hiába, bús eltemetkezés az éjszakába. De húsvét lett, feltámadott a mester. Húsvét után el a gyásszal, könnyekkel. Húsvét után futni a hírrel, frissen. Húsvét után már nem kérdezni mit sem. Húsvét után új cél és új sietség. Jézus él. Nincs út, mely messze esnék. Húsvét után erő, diadal, élet. Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, akik még mindig húsvét előtt élnek.
Turmezei Erzsébet Húsvét után című versét Dér Gabriella mondta el. Turmezei Erzsébet 1912. február 14-én született Tamásiban. A gimnáziumot Sopronban, egyetemi tanulmányait Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol magyar-német szakos tanári diplomát szerzett. Már egyetemi évei alatt a Fébi lánykörihez tartozott. Ezt követően hallotta meg Isten szolgálatra hívó szavát, és belépett a Fébi Evangélikus Diakonissa Egyesületben. 1941-ben avatták diakonisszává,
1951-ben a Fébi feloszlatásával a Balassagyarmati Evangélikus Szeretet Otthonba került, ahol 1975-ig végezte szolgálatát. Versei, műfordításai német, angol és finn nyelvről több kötetben jelentek meg. Részt vett az evangélikus énekeskönyv szerkesztésében, amiben 105 énekszövege, illetve fordítása szerepel. 1989-ben a Fébi Egyesület újraindulhatott. A közösség Turmezei Erzsébetet választotta főnök asszonyává. Ezt a tisztséget 2000 májusában bekövetkezett haláláig viselte.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, húsvét hétfői rendkívüli adásunkat hallják. Ma reggel elhunyt Ferenc pápa. A mikrofonnál Virtesajai László. Húsvét hétfői adásunk témái. Ferenc pápa húsvét hétfő reggel visszatért az atyai házba. A Szent Atya életrajza kapcsolata a magyarokkal, a Magyar Püspöki Konferencia közleménye. Hétfőn este helyezik koporsóba Ferenc pápát, szerdától róhatják le előtte kedületüket a hívek a Szent Péter Bazilikában. A Szent Atya halála miatt felfüggesztették Carlo Acutis szenti avatását. Az irgalmasság pápája, vatikáni vezércikk Ferenc pápa halálára. Ferenc pápa visszatért az atyai házba. Kevin Joseph Farrell, kamerlengó bíboros jelentette be a hírt a Szent Márta házból. Ma reggel 7 óra 35 perckor Róma püspöke Ferenc visszatért az atyai házba. Egész életét az Úr és az egyház szolgálatának szentelte. Farrell bíboros húsvét hétfőn reggel fájdalommal jelentette be Ferenc pápa halálát a következő szavakkal. Kedves testvérek, mély fájdalommal kell hírt adnom Ferenc szentatyánk haláláról. Ma reggel 7 óra 35 perckor Róma püspöke Ferenc visszatért az atyaházába. Egész életét az Úr és az egyház szolgálatának szentelte. Arra tanított minket, hogy az evangélium értékeit éljük hűséggel, bátorsággal és egyetemi szeretettel, különösen a legszegényebbek és kirekesztettek érdekében. Végtelen hálával eltelve az Úr Jézus valódi tanítmányokat mutatott példájáért ajánljuk Ferenc pápa lelkét a Szent Háromságos Isten végtelen irgalmas szeretetébe. Ferenc pápa életrajza. A Magyar Katolikus Püspöki Kar közleménye. Ferenc pápa 2025. április 21-én 7 óra 35 perckor a Vatikánban a Szent Márta házban visszaadta lelkét a Teremtő Istennek. Temetéséről a Vatikán később tesz hivatalos bejelentést. Jorge Mario Bergoglio 1936. december 17-én született Buenos Airesben. Szülei az olaszországi Piemont tartományból vándoroltak ki Argentina fővárosába. Egy vegyipari technikumban szerzett érettségét követően 1958-ban lépett be a szemináriumba, és ekkor kezdte meg noviciátusát a jezsuitáknál. 1969-ben szentelték pappá, majd 1973-tól az argentini jezsuita provincia előjárójával választották. 1992-ben szentelték püspökké, 1998. február 28-án Szent II. János Pál pápa Buenos Aires érsekévé és Argentina prímásává nevezte ki. A 2021. február 21-én tartott konzisztóriumon a lengyel pápa bíborossá kreálta. 2013. március 13-án 16. Benedek pápa lemondását követően a bíborosok testületének döntése értelmében a katolikus egyház 266. pápája lett. Szent Péter utódaként a Ferenc nevet választotta. Ferenc pápa trónra kerülésének első pillanatától kezdve értésünkre adta, mit lesznek pontifikátusának kulcsszavai: béke, közelség, szegénység, perem területek. Elődei hagyományát folytatva nem maradt a Vatikán falain belül, szívesen utazott. Első útja Lampedusa szigetére vezetett, de ott volt a Rio de Janeiro-i ifjúsági világnapon is. A következő évben Ferenc pápa a megbékélés és a párbeszéd üzenetével a Szentföldre és Törökországba utazott. 10 évvel ezelőtt, 2015-ben írta meg a Laudato Si kezdetű enciklikát, amelyben felhívta minden jószándékú ember figyelmét a közös otthon gondozására és a legkiszolgáltatottabbak védelmére, akik számára biztosítani kell otthont, munkát, földet. 2016-ban meghirdette az irgalmasság rendkívüli szentévét. A Szent Atya kezdeményezésére 2017-ben először rendezték meg a szegények világnapját. Ferenc pápa számára szegények jelentették az útlevelet a paradicsomba. 2018-ban színódust tartottak a fiatalokról a fiatalokkal közösen. Ugyanebben az évben történelmi megállapodás született a Vatikán és Kína között a püspökök kinevezésével kapcsolatban. 2019-ben Ferenc pápa és Ahmed Al-Taib főimám történelmi nyilatkozatot írt alá Abu Dhabiban, amelyben elítélték a terrorizmust és az erőszakot. A Szent Atya további intézkedéseivel megszilárdította az egyház tisztulási és megújulási folyamatát a bántalmazott kiskorúak védelme érdekében. 2020-ban kitört a koronavírus járvány, amikor a Szent Atya imában, szavakban és gesztusokban folyamatosan éreztette a világhoz való közelségét. A következő évben Ferenc pápa a béke zarándokaként látogatást tett a földközi tenger medencéjében, ahol meglátása szerint az emberiséget a civilizáció hajótörése fenyegeti. 2022. februárjától Ferenc pápa a békére vonatkozó felhívásai folyamatosak voltak az orosz-ukrán háborúval összefüggésben, csak úgy, mint az igazság, a megbékélés és a párbeszéd érdekében tett lépései a kanadai, kazasztáni, bárányi, majd afrikai útjaival. 2023-ban a magyarországi apostoli látogatását követően történelmi utazást tett Belső Ázsiában, Mongóliában. 2024-ben tette meg leghosszabb apostoli útját. A 12 nap alatt Indonéziába, Pápua-Új-Guineába, Kelet-Timorba és Szingapurba látogatott el. Az év karácsonyán pedig megnyitotta a 2025. évi rendes szentévet. A Szent Atya az elmúlt években betegségekkel küszködött, amelyeket méltósággal viselt. Ferenc pápa kapcsolata a magyarokkal. Jorge Mario Bergoglio ifjú kora óta ismerte és szerette a magyarokat. Fiatal papként rendszeresen járt szentmisét bemutatni és gyóntatni olyan magyar szerzetes nővérekhez, akik Magyarországról menekültek Argentínába. Argentin jezsuita elüljáróként közvetlen kapcsolata volt az akkor Argentínában élő magyar jezsuita szerzetesekkel. Pápává választását követően először a romániai apostoli látogatása alkalmával találkozott a magyarsággal. A csíksomjói nyerekben bemutató szentmiséjét ő maga évekkel később is magyar miseként emlegette. Ezzel ő lett az első pápa, aki ellátogatott a magyarság egyik legfontosabb nemzeti zarándok helyére. Magyarországon először 2021. szeptember 12-én járt, amikor az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró szentmiséjét mutatta be Budapesten. Pontifikátusa alatt ez volt az egyetlen Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, amelyen személyesen részt vett. Már ekkor ígéretet tett, hogy amikor lehetősége lesz rá, visszatér hazánkba egy hivatalos apostoli látogatás keretében. Erre másfél évvel később, 2023. április 28-a és 30-a között került sor. Ferenc pápa az ekkorra már megzomlott egészségi állapota miatt nem tudta vállalni, hogy ellátogasson az ország különböző pontjaira, így a háromnapos hivatalos magyarországi látogatására szervezett találkozásokra budapesti helyszíneken kerül sor. Örök emlékként őrzik a magyar hívők a Kossuth téren bemutatott szentmisét, vagy a több mint 10 000 gimnazistával és egyetemistával való találkozást a Papp László sportcsarnokban. Ezen utazások jelentőségét jól mutatja, hogy Ferenc pápa 12 éves pontifikátusa alatt egy országba, egy nemzethez a legritkább esetben látogatott el több alkalommal. Az apostoli látogatás első évfordulóján tavaly tavasszal egy háromnapos nemzeti zarándoklat keretében köszöntük meg Ferenc pápa magyarországi útját. A Szentatya ekkor ismét megkülönböztető figyelemben volt honfitársaink irányában, hiszen külön kiagatáson fogadta az összes magyar zarándokot a Vatikánban. Kívánjuk, hogy legyen örömteli érkezése a mennyei atyánál. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.
Hétfőn este helyezik koporsóba Ferenc pápát. Szerdától róhatják le előtte kegyeletüket a hívek a Szent Péter Bazilikában. Hétfőn reggel hunyt el a Szentatya, akit este helyeznek a koporsóba, és várhatóan szerdától róhatják le előtte a hívek kegyeletüket a Szent Péter Bazilikában. Ennek módjáról kedden dönt a bíborosi tanács. Április 21-én este 8 órakor végzi el Kevin Joseph Ferrell bíboros, a Római Anyaszentegyház kamerlengója a hivatalos szertartást, amelynek keretében megállapítják a pápa halálát, testét pedig koporsóba helyezik. Az eseményen részt vesz a bíborosi kollégium dékánja, a pápa hozzátartozói, a Vatikáni Egészségügyi Igazgatóság helyettes vezetője, akik 3:48-kor találkoznak a Szent Márta házkápolnájában. Ferenc pápa 2019. február 14-én nevezte ki Kevin Joseph Ferrell bíborost, a Világiak Család és Élet Vatikáni Dikasztérium prefektusát a Római Anyaszentegyház kamerlengójává. A kamerlengó felügyeli az apostoli kamarát, azt a hivatalt, amely a Szentszék vagyonát hivatott kezelni a széküresedés idején. Ilyenkor tulajdonképpen, mint egy miniszterelnöki funkciókat lát el, ugyanis a pápa halálakor a bíboros államtitkárt is felfüggesztik hivatalából. A kamerlengó állapítja meg hivatalosan a pápa halálát, összetöri a halászgyűrűt, lepecsételi a pápai magánlakosztályt. Ezt követően ő szervezi a bíborosi kollégium és a Vatikán életét a széküresedés alatt. Ő állapítja meg a bíborosi gyűlések időpontját, szervezi a pápa temetését és magát a konklávét. Utódját a pápa nevezi ki, illetve széküresedés idején a bíborosok testülete választja meg ideiglenes jelleggel, és majd az új pápa erősíti meg. Matteo Bruni, a Szentszék sajtóközpontjának igazgatója, újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, a Szentatya földi maradványait várhatóan szerdán délelőtt szállítják át a Szent Péter Bazilikába, hogy a hívek lerúhassák előtte kegyeletüket. Az első bíborosi kongregáció kedden határozza meg és teszi közzé ennek módját. A pápai liturgikus szertartások hivatala arról tájékoztatott, hogy Ferenc pápa halálát követően felfüggesztik Boldog Kárló Akutis szentiavatását, amelyet április 27-ére, húsvét második vasárnapjára, irgalmasság vasárnapra terveztek a serdülők jubileuma keretében. Az irgalmasság pápája. Vatikáni vezércikk Ferenc pápa halálára. A pápa váratlanul itt hagyott minket ma reggel, miután húsvét napján utoljára adott Urbi et Orbi áldást a Szent Péter Bazilika központi erkélyéről, miután utoljára körbejárt az emberek között, hogy megáldja és köszöntse őket. Pápaságának vezérfonala az irgalmasság volt, írja vezércikkében Andrea Tornielli, a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium főszerkesztője. Isten irgalmassága a mi szabadulásunk és boldogságunk. Mi az irgalmasságból élünk, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy irgalmasság nélkül legyünk. Ezt lélegezzük be. Túl szegények vagyunk ahhoz, hogy feltételeket szabjunk. Szükségünk van arra, hogy megbocsássunk, mert nekünk is megbocsátást kell nyernünk. Ha van olyan üzenet, ami a leginkább jellemezte Ferenc pápaságát, és ami meg fog maradni az utókornak, akkor az az irgalmasság üzenete, kezdi vezércikkét Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium főszerkesztője. A pápa váratlanul itt hagyott minket ma reggel, miután húsvét napján utoljára adott Urbi et Orbi áldást a Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról, és utoljára körbejárt az emberek között, hogy megáldja és köszöntse őket. Az első argentin pápa volt az egyház történetében. Nagyon sok témát érintett, különösen nagy figyelmet fordított a szegényekre, a testvériségre, a közös otthonunk gondozására. Határozottan és feltétel nélkül nemet mondott a háborúra. De üzenetének magva, ami a leginkább áttörést hozott, az az irgalmasságra szóló evangéliumi felhívása volt. Isten közelségére és gyöngétségére, a segítségre szorulók iránt. Az irgalmasság olyan, mint a levegő, amit belélegzünk, vagyis amire a leginkább szükségünk van, ami nélkül nem lehetne élni. Jorge Mario Bergoglio egész pápaságát ez az üzenet határozta meg, amely a kereszténység magva. 2013. március 17-e óta, amikor elimádkozta az úrangyalát a pápai lakosztály ablakából, ahová soha nem költözött be, Ferenc pápa az irgalmasság központi szerepéről beszélt, emlékezve egy idős asszony szavaira, amelyeket neki mondott, amikor Buenos Aires-i segédpüspökként gyóntatta. Az Úr mindent megbocsát. Ha az Úr nem bocsátana meg mindent, a világ nem létezne. A világ végéről érkezett pápa nem változtatta meg a keresztény hagyomány 2000 éves tanítását, de azzal, hogy új módon visszahozta az irgalmasságot magisztériuma középpontjába, megváltoztatta sok ember egyház képét. Egy olyan egyház anyai arcáról tanúskodott, amelyik lehajol a sebesültekhez, különösen azokhoz, akiket a bűn sebzett meg. Egy olyan egyházéről, amelyik megteszi az első lépést a bűnös ember felé, éppen úgy, ahogy Jézus tette Jerikóban, amikor a vállalhatatlan és utált Zakeus házába hivatta meg magát, anélkül, hogy bármit kért vagy feltételeket szabott volna. És mivel életében először érezte, hogy így tekintenek rá és így szeretik, Zakeus felismerte, hogy bűnös, a názáreti tekintetében megtalálva az indítatást arra, hogy megtérjen. 2000 évvel ezelőtt sokan megbotránkoztak azon, hogy a mester éppen a jerikói vámszedő házába ment be. Sokan megbotránkoztak ezekben az években az argentin pápa befogadó gesztusai miatt is, aki minden kategóriájú ember iránt közelséget mutatott, főként a vállalhatatlanok, a bűnösök iránt. Első homiliájában, amit a népnek mondott a vatikáni Szent Anna templomban, Ferenc pápa kijelentette: hányan közülünk megérdemelnénk, hogy elítéljenek, és jogos is lenne. De ő megbocsát. Hogyan? Az irgalmassággal, ami nem törli el a bűnt. Csak Isten bocsánata törli el a bűnt, míg az irgalmasság túlmegy ezen. Olyan, mint az ég. Az eget nézzük, a sok csillagot, de amikor reggel fölkel a nap, a nagy fényben nem látszanak a csillagok. Ilyen Isten irgalmassága is. A szeretet, a gyöngétség nagy fénye, mert Isten nem rendeletekkel bocsát meg, hanem simogatással. Pápasága valamennyi évében Péter 266. utóda egy közeli egyház arcát mutatta meg, mely képes tanúskodni a gyöngétségről és az együttérzésről, befogadva és átölelve mindenkit, még úgy is, hogy kockáztat, és nem törődik az uralkodó közvéleményt követők reakcióival. Szívesebben látok egy olyan egyházat, amelyet baleset ért, amely megsebesült és bepiszkolódott, miközben kiment az utcákra, mint egy olyan egyházat, amely belebetegedett a zártságba és a kényelembe, mert a saját biztonságához ragaszkodott, írta Ferenc pápa Evangélii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában. egy olyan egyházat, amelyik nem emberi képességeiben bízik, az influencerek szereplési vágyában, akik csak magukra és a vallásos marketing stratégiákra támaszkodnak, hanem olyan egyházat, amelyik átláthatóvá teszi magát, hogy fölismerhetővé váljon annak az irgalmas arca, aki alapította és élteti 2000 éve minden ellenére. Az az arc és ölelés, amit sokan felismertek az Argentínából érkezett idős római püspökben, aki pápaságát azzal kezdte, hogy elment imádkozni a Lampedusa partjainál tengerbe fulladt migránsokért, és aki végül kerekes székben ülve az utolsó pillanatig azért élt, hogy tanúsítsa a világnak az irgalmas Isten ölelését, aki közel van, és hűségesen szereti minden teremtményét, zárja vezércikkét Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium főszerkesztője.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, húsvét hétfői adásunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesen Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól.
kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A húsvéti beszámolók őszinték, s éppen emiatt tudnak vezetni bennünket a hit útján. Őszintén elmondják, hogy a hit ébredése, születése, erősödése az apostolok, a tanítványok, az asszonyok számára egy folyamat. Ők is lassan jutnak előre a hitben. A mai húsvéti történet szerint Mária Magdolna sem az első pillanatban ismeri meg a feltámadt urat, hanem csak azt követően, hogy beszél vele, és nevén szólítja őt Jézus. Mi sem értünk meg mindent azonnal, és hiába is türelmetlenkednénk, Jézus nem mutatja meg magát rögtön, hanem csak lassan, fokozatosan, hogy szokja a szemünk, a lelkünk, a szívünk az ő jelenlétét. Ne keseredjünk el amiatt, hogy a feltámadás hitére nem egyik pillanatról a másikra jutunk el. A hit olyan út, amelyen haladnunk kell. Ha keressük Jézust, ha még akkor sem adjuk fel a keresést, amikor csupán egy üres sírt találunk, akkor biztosan találkozhatunk ő vele. A keresés és a találkozás vágya a mi hitünknek, szeretetünknek és ragaszkodásunknak a jele. Ha csak távolról szemléljük az eseményeket, ha igyekszünk kívülállók maradni, és nem törekszünk minél közelebb kerülni Jézushoz, ő nem tud megszólítani minket, s mi alig ha halljuk meg hangját. Jézus ismer bennünket, a nevünkön szólít, ahogyan tette ezt Mária Magdolnával is. Ekkor nyílik meg szemünk a felismerésre. Boldogok vagyunk, ha találkozhatunk vele, és feltámadásának hirdetői lehetünk. Csalódottságunkból és félelmünkből a találkozás mozdít ki minket, és indít el a hit útján.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!